Van egy olyan általános közgazdasági kifejezés, hogy elviszik a bólistálat, ez pedig arra vonatkozik, amikor egy központi bank elkezdi szűkíteni a monetáris eszköztárában például az eszközvásárlási programot, vagy éppen, ami általánosabb volt a korábbi évtizedekben is, elkezdi emelni az alapkamatot. A héten ezt újra megtette a Fed, ráadásul évtizedek óta nem látott mértékben, de mennyire bírhatja ki ezt az amerikai gazdaság? Egyáltalán ki kell-e bírnia, vagy jó állapotban van? Kérdezem Szabó Annát, a növekedés.hu munkatársát. Szervusz, jó napot!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Igen, a Fed kamat döntését már alaposan kielemezték sokan. A gazdasági növekedést a legfontosabb, hogy a Fed vezetője bejelentette, hogy idén csak 1,7%-os GDP növekedést várnak. Ez korábban ugye 2,8%-os volt még márciusban, tehát ennyivel romlottak a kilátások, és még az is lehet, hogy ezt az 1,7%-ot is csökkenteni fogják. Az első negyed évben az amerikai gazdaság 1,5%-kal csökkent, tehát zsugorodott a GDP, az amerikai GDP negyedéves alapon. Hogyha éves alapon nézzük, akkor még 3,5%-os volt a GDP növekedés, de itt ugye a koronavírus hatások erőteljesen bejátszanak, tehát alacsony volt az alap. Éppen ezért ezt a 1,5%-os előző negyedéveshez viszonyított számot érdemes nézni, és ez már valóban nagyon rossz szám, és ebben erőteljesen benne van a magas infláció. Idén több mint 5% lesz az Egyesült Államokban az infláció, és hogyha megnézzük az alapkamat emelést, nyilván a tőzsdékre is nagyon rossz hatással van, és a vállalatoknak a hitelképességét is, illetve a hitelszervező képességét is jelentősen rontja.
Gondolom én azért némiképpen az infláció megfékezése érdekében ez szándék is, hogy ne áramoljon ki annyi hitel, de úgy egyébként akár termelékenységi, akár foglalkoztatottsági szempontból azért jó állapotban van az amerikai gazdaság, vagy azért itt is akadnak problémák?
A foglalkoztatottság szerintem tehát sokat javult, és a munkanélküliség ráta idén 3,7%-os lehet, és ez csak egy hajszállal magasabb, mint amennyit márciusban jeleztek, tehát ez a 3,7% ez egy kifejezetten jó adat. Hogyha a béreket nézzük, azok is jó állapotban vannak, tehát ebből a szempontból is jól áll az amerikai gazdaság. Amit az előbb említettél, és valóban aggodalomra ad okot, az a magánadósságok, illetve az államadósságnak az elszállása, az államadósságról már sokat beszéltünk korábban is, de a magánadósságok a GDP arányában most már több mint 235%-ot tesznek ki. Tehát valóban itt az a célja a Fednek, hogy ne áramoljon ki annyi hitel, és a dollár erősödése pedig szintén ebbe az irányba hat. Tehát ugye az, hogyha az amerikaiak nem költik el a pénzüket, hanem inkább állampapírba fektetnek, aminek a kamata egyébként rendkívül sokat emelkedett az elmúlt két évben, a 10 éves amerikai állampapír hozama 0,6%-ról 3,4% környékére emelkedett, tehát inkább afelé próbálják terelni a befektetők, a befektetéseket, a megtakarításokat, hogy vásároljanak állampapírkötvényt ezzel a hozamemelkedéssel, de ha kiszámoljuk, az inflációhoz viszonyítjuk, tehát erre az évre tervezett 5,2%-os inflációhoz képest, ugye ez a 3,4% még mindig alacsonyabb, tehát veszít az, aki amerikai állampapírt vásárol a jelenlegi inflációs előrejelzést nézve.
Úgy tűnik egyébként, hogy egyelőre a tőzsdei kereskedésben is inkább veszít az, aki mondjuk nem jól választ részvényeket, mert úgy összességében az indexek nyilván bizonyos dolgok miatt nem olyan mértékben emelkednek, vagy néha meg is torpannak, mint korábban. Mennyire lehet azt mondani, hogy az Egyesült Államokat is érinti már az orosz-ukrán háború, illetve a kínai koronavírus lezárások miatti kínai gazdasági akadozás, vagy mennyire tudja magát Amerika egyelőre mindezektől függetleníteni?
Nagyon úgy néz ki, hogyha három nagy blokkot nézzük, tehát az Európai Uniót, az Egyesült Államokat és Kínát, akkor ebből legrosszabbul, tehát az orosz-ukrán háborúból egyelőre legrosszabbul az európai országok jönnek ki, és a legjobban pedig Kína. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy erre az évre az Egyesült Államoknak 1,7%-os növekedést jósolnak, Kínában pedig ez 4,5 és 5% közötti lesz. Nyilván itt egy feltörekvő gazdaságról van szó, de azért akkor is jól látszik, ráadásul Kína a koronavírus idején is növekedést tudott felmutatni, tehát még az alacsony bázissal sem tudjuk indokolni. Az európai gazdaságban viszont nagyon súlyos problémák alakulnak ki. Az Egyesült Államokban leginkább ez a háborús hatás az energiaárakban látszódik. Éves szinten majdnem 35%-kal nőttek eddig az árak, ami 2005 óta nem látott mértékű drágulás.
Üzemanyagok terén is ez a helyzet? Tehát Amerikában ez kritikus kérdés, akár elnökök bukhatnak meg a magas üzemanyagárak miatt, tehát ott is küzdenek azzal a helyi fogyasztók, hogy hát ahhoz képest legalábbis, amit megszoktak, jóval magasabb az árszint?
Igen, jóval magasabb az árszint, és ez nagyon sokat számít, tehát ez a közel 35%-os energiaár, ez bizony benne van az üzemanyagárakban is, és az élelmiszereknél is nagyon sokat számított, több mint 10%-kal kell most többet fizetni az élelmiszereket átlagosan, mint egy évvel korábban, és erre több mint 40 éve nem volt példa. Azt viszont jól lehet látni, hogy ez valóban a háborús hatásnak köszönhető, illetve hát nyilván az olajválságnak, mert most már nyugodtan mondhatjuk, hogy egy olajválság kellős közepén ülünk. Tehát az jól látszik, hogy a maginfláció az Egyesült Államban 6%-ra lassult, tehát ugye ez jóval kisebb, mint a 8,6%-os fogyasztói árindex.
Mennyire van még mindig jelen az úgynevezett chip hiány vagy beszállítói akadozás az amerikai gazdaságban, ez még érezteti a hatását? Tehát el lehet azt mondani, hogy még emiatt akadozik bizonyos gyártás, leginkább az intelligensebb eszközök gyártása?
Igen, ez abszolút látszódik, mondom, az első negyedéves adaton is nagyon jól látszódott, hiszen az első negyedéves adat is azért lett -1,5%, mert az export jóval kisebb mértékben tudott növekedni, mint amennyivel az import nőtt. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy ez a kereskedelmi háború, amit annak idején még Donald Trump elnök kezdett, a plusz vámtarifákkal és egyéb korlátozásokkal, ezt elmondhatjuk, hogy most tökéletesen látszódik, hogy ez nem sikerült, egyáltalán nem jött össze, és még nagyobb a külkereskedelmi deficit. Ez a külkereskedelmi deficit húzta le az első negyedében az amerikai GDP-t, tehát többek között ez is, de leginkább ez.
Nagyon úgy tűnik, hogy mindezek ellenére, mivel az európai eurót használó országok még nagyobb bajban vannak, fokozatosan, folyamatosan erősödik az amerikai dollár, már azért is, mert ugye magasabb kamaton forog, mint az euró. Az, hogyha egy az egyben váltják majd az eurót a dollárral szemben, adott esetben akár jó hosszú idő, több mint 20 év után újra erősebb a dollár, mint az euró, ez gondolom én szintén nem használ az amerikai gazdaságnak.
Nem, tehát ez a külkereskedelmi mérlegen nagyon is meglátszódik, hogy a dollár sokat erősödött, és hogyha visszaemlékszünk, annak idején a kereskedelmi háború azért indult, mert hogy Kína ugye manipulálja a yuant. Hát most ugye megkaptuk az erős dollárt, ami a világpiaci versenyben az amerikai termékeknek egyáltalán nem tesz jót, úgyhogy ez egy negatív hatás, és nem biztos, hogy afelé fog mutatni, hogy visszahozzák az amerikai vállalatok a korábban külföldre kihelyezett gyártásaikat, bár azt azért hozzá kell tenni, hogy a kínai koronavírus terjedés helyi kirobbanások miatt ugye ezek a lezárások nagyon kiszámíthatatlanná tették több helyen is, tehát legutóbb ugye Sánkhájban, de Pekingben is nyugati nagyvállalatoknak a termelés működését, úgyhogy ez lehet az a faktor, ami miatt adott esetben át fognak, vagy vissza fognak jönni, vagy egy másik országba fognak átmenni. A kiszámíthatatlanság ugyanis még az erős vagy gyengébb devizánál is sokkal nagyobb probléma egy vállalat életében.
Szabó Annát, a növekedés.hu munkatársát hallották, a 10 órai hírek után folytatjuk a beszélgetést.